Reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. A stúdióban a műsorvezetők Husszer József és Szabó Judit Nikoletta. Szeptember 13-át írjuk, az utolsókat rúgja a nyár. Hangmesterünk egyébként Madarász Máté, akinek saját kulturális műsora van itt a Civil Rádión, az Ajtó. Mindenképpen ajánlom meghallgatásra, én nagyon szoktam élvezni. Miről fogunk ma beszélni, Jóska?
Főzünk Tipsánszkével a szokás szerint. Egy répa tortát is fog sütni ma, úgy tűnik, meg azt még nem döntött el pontosan, hogy mit fog főzni, de majd nekünk elárulja mindjárt.
Szintén szokás szerint elmegyünk moziba beépített nézőnkkel, Benda Mihállyal, akivel egy régóta tervezgetett filmet, a Kitörés előtt című filmet, lengyel filmet fogjuk megnézni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, én sajnos lemaradtam róla.
Aztán a túlzott légiforgalom ellen fogjuk biztatni önöket, hogy vegyenek részt egy rendezvényen.
Ez a Párnás Piknik címet viseli, és már itt van velünk a stúdióban Marton Miklós, a Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlatvédelem és energiaátmenet program koordinátora.
Új rovatot indítunk, ez pedig a kínai orvoslásról fog szólni, nem a históriájáról, hanem hogy mit adhat nekünk a kínai orvoslás. Nuber Anikó kínai orvos, ami nem azt jelenti, hogy kínai nemzetiségű és orvos, hanem a kínai orvoslás tanulta ki részint a Budapesti Orvosegyetemen, részint pedig Kínában.
És végül ismét Svédországba látogatunk a svéd
beépített emberünk.
Ilyen a svéd beépített diákunkkal, Horváth Pannával, aki elmeséli legújabb svédországi kalandjait diákként.
Hallgassanak minket!
Budapest. Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
És akkor most, ahogy ígértem, Éva el fogja magyarázni, hogy mit is fog főzni, és hogy kell a jó répa tortát sütni. Jól mondom?
Hát jó reggelt, igen.
Szia, jó reggelt.
Szia, Éva.
Tudni magyarázni. George Michael azért megtette a kora reggeli ébresztőt. Nekem most még egy kicsit kora reggel van, most ébredezek éppen. De már beszéltünk korábban, igen, hogy egy jó répatortát szeretnék. Viszont előtte szeretnék majd egy nagyon finom rakott padlizsános ételt készíteni, úgyhogy ha nem baj, akkor először beszéljünk arról.
Jó.
Jó, no, hát én nagyon-nagyon szeretem a zöldségeket, és egyébként szerintem pont ilyenkor ősszel kifejezetten hasznos sokat is fogyasztani belőle, bár a padlizsán nagyon nem egy magyar alapanyag, de inkább a balkáni területeken ismert, és a mediterrán vidékeken, de szerintem aki megkóstolta, az nagyon hamar meg tud vele barátkozni. Úgyhogy én most egy picit ilyen nyárias ízvilágú rakott főételre készülök, ami egy picit a lazánnyára hasonlít. Nem mondom azt, hogy ez konkrétan padlizsán lazánja, de a kinézete alapján végül is annak is nevezhetjük. Egyébként mondhatom azt, hogy a balkáni területeken ezt a muszakának nevezik, ha valaki ezt úgy ismeri jobban.
Ezt
vagy
meg akartam kérdezni már, hogy ugye ez a muszaka.
Ez a muszaka is lehet, igen. Bár az igazi muszakában van, bár azt is lehet többféleképpen készíteni, van burgonya, én nem akarok ebben most burgonyát tenni, hanem egyszerűen csak előkészítem a padlizsánt, és el is mondom, hogy hogyan. Mindig a megmosás után én mindig hosszára szeletelem föl, egy centinél kicsit kisebb, vékony szeletekre, és mindig elősózom. Megsózom egy picit azért, hogy ezt a ha esetleg keserni és picit a leve, akkor azt mindenképpen kidobja, és tepsibe vagy rácsra teszem, és elősütöm, grillezni is lehet, ha valaki most grillez, akkor érdemes azt is kipróbálni. És amikor már egy picit megpirult, bocsánat, akkor pedig szalvétára teszem, és hagyom egy picit, hogy kihűljön. Közben pedig előkészítem a húsos ragút. Ez gyakorlatilag egy olyan ragú, mondjuk, mint a bolognainál, vagy az igazi húsos lazanyánál, tésztás lazanyánál készül. Zsíradékon a hagymát, fokhagymát megdínszelem, és rádobom a húst. Nálam most vegyes hús lesz, darált, marha és sertés vegyesen. Hát, hogyha nagyon délvidékit szeretnénk készíteni, akkor természetesen lehet birkahúsból elkészíteni, de akár kecskéből is. És ezt kb. Egy fél órán keresztül párolom a felő alatt a hagymával, rákerül a paradicsom, szeretem nagyon a friss paradicsomot beletenni, most még nagyon jó paradicsomokat lehet kapni, de aki nagyon elő akar, vagy le akarja gyorsítani ezt a folyamatot, az egész nyugodtan önthet hozzá passzírozott paradicsomlevet, vagy sűrített konzervparadicsomot. És hát természetesen jönnek a fűszerek. Sózzuk, borsozzuk, én mindenképpen teszek bele fahéjat egy picit. Valahogy a fahéj nekem ehhez nagyon illik, nem tudom, hogy ti szeretitek-e, vagy...
Én nagyon szeretem, de ebben nem tudom elképzelni.
Ezen most tényleg megdöbbentem, hogy fahéjat teszel bele.
Ugye? Ez lehet, hogy valami pajákoskodás.
Végtelen finom illata lesz tőle, különleges pikás lesz. Egyébként csak elárulom nektek, hogy én a csilisbabba is teszek fahéjat.
Van, aki abban egyébként keserű csokoládét tesz, azt képzeld el.
Igen, a gyerekeknek is csinálják a csokis.
Rendkívül finom. Nyilván nem kell olyan sokat, hogy ez ütős legyen, de ad egy picike-picike pluszt hozzá, majd egyszer azért próbáljátok ki.
Én sok mindenbe teszek fahéjat, tehát hogy ez nekem nem idegen, de furcsa.
Komolyan mondom, próbáljátok. Nagyon érdemes, nagyon-nagyon-nagyon.
Én is komolyan mondom, amit mondok.
Jó. Úgyhogy ezzel én el is késztem ezt a húsos ragút, és most akkor azt mondanám, hogy aki csak azért választaná ezt a főételt, mert hogy gluténmentesen szeretné készíteni, azt tudjuk, hogy azért az eredeti recept szerint besamellel szokták ezt nyakon önteni, és nyilván a lazanyáról beszélek. Na most, hogyha szeretnénk gluténmentesen készíteni a teljes ételt, akkor itt most módosíthatjuk, és nem besamellel fogjuk leönteni, hanem nagyon finom öntetet lehet gyakorlatilag készíteni ricottából, tojásból, egész nyers tojásból. Aki kedveli, tehet egy picike tejfölt is hozzá, és természetesen ebbe is jönnek a fűszerek, oregano, bazsalikom, aki szereti, akár egy kis kakukkfű is mehet, És akkor jön a rétegzés a sütő formába, megy alulra mindig egy kis mártást teszünk, egy kis daráthúsos mártást, jöhet a padlizsán, az előre pirított padlizsán, jöhet ugye egy kis daráthúsos paradicsomos öntet, újra egy kis, hát aki szereti, az nyilván mondtam, a besamel mártást, aki nem, az ezt a ricottás öntetet, és ezt addig folytatjuk, amíg el nem fogy. A tetejére mindenképpen egy sajtos réteg kerül, hogy ne száradjon ki se a hús, se a padlizsán, és mehet be a sütőbe. Nagyjából egy 40-45 perc alatt szép pirosra sütjük a tetejét. Nem is érdemes tovább sütni, mivel hogy minden benne lévő gyakorlatilag már előkészített, kivéve az öntet, amiben a nyers tojás van, ha a rikottás változatot választjuk. És addig, amíg nem lesz szép piros, addig ez gyakorlatilag el is készül, és langyosra hűtve a legfinomabb, én biztos, hogy langyosan fogom fogyasztani, de még másnap is meg, hogyha marad belőle, akkor másnap is nagyon finom. Érdemes egy kis nyári ízvilágot még ebbe a morcos szeptemberi időbe becsempészni. Úgyhogy aki ezt az ételt választja, az próbálja ki ezzel a variációval is. Aki szeretné tartalmasabbra, az rakhat bele krumplit is, burgonyát, illetve aki végképp ragaszkodik a lazanya tésztához, az természetesen azt se hagyja ki belőle. És akkor, igen.
Bocsánat, hogy egy picit térjünk vissza a besamelre, hogy az nekem mindig egy olyan töltelék, ami tök fölösleges.
Emlékszem, hogy te már ezt egy ételnél fölhoztad, úgyhogy én erre vártam is, hogy ezt mikor fogod majd mondani. Ezért is mondtam, hogyha számodra ez, illetve nem csak számodra, hanem azoknak.
Ez értem, és nem is szoktam beletenni soha a lazanyába, de te nem így látod, hogy az azért van, hogy legyen benne bőven valami, ami olcsó és drágán eladható.
Én nem gondolom, hogy ez azért van benne. Szerintem ez egy végtelen jó szottyosító és egy krémes állagot kölcsönző dolog. Egyébként nyilván, én most el kell fogadjam azt, hogy te ezt nem kedveled, de én meg kifejezetten szeretem. Uh-huh. Minden másba is. És az olyan ételekben, amiben pedig hát mondjuk valóban nagyon jó és nagyon finom, ahhoz meg aztán a fűszerelés, mivel egy alapvetően egy ízetlen dologról beszélünk.
Az, igen. A
az, ami,
az a másik ami vádam a besamel ellen.
Uh-huh. Szerintem rendkívül jól ízesíthető, krémesítő alapanyag.
Jó, én meg elfogadom a te véleményedet, tehát nem akarok én ezen komoly vitát nyitni.
És te egyébként mit használsz, ha nem besamel?
Semmit. Tehát én nem használok ilyen töltelék cuccot bele.
Én meg nem készítek besameles ételeket.
Tényleg.
Én meg igen, és nagyon szeretem. Egyébként azt akartam még az előbb mondani, mivel alapvetően egy ilyen semleges ízvilágon nagyon jó lehet bármilyen fűszerrel fűszerezni. Ha sajtos ételt használunk, akkor, vagy készítünk, akkor mindenképpen nagyon jó hozzá szeretsen dió. Én nagyon szeretem.
Ja,
és ezt az ételt is így készítem.
Na, akkor nézzük azt a répatortát.
Ha már zöldség volt, akkor gyorsan egy kis répatorta. Fura dolog, hogy egyébként tortának nevezzük, mert bármilyen formában megsüthetjük. Az ízsiklandozó blogon van is muffin belőle, és egyébként meg egy sima tepsibe beleöntve, akár egy répa kockaként is nevezhetjük, de valahogy a forma világ miatt, hogyha kerek torta formába sütjük, és háromszögűre szeleteljük, akkor valahogy mégis torta lesz. Pedig egy annyira bután egyszerű összetevő zöldség benne a répa, és hát mivel zöldségről beszélünk, és édes, nagyon-nagyon jól tudja a desszerteket picikét helyettesíteni a cukortartalmat, illetve pótolni a cukortartalmat, és nem kell bele olyan sokat tenni. Bár én nagyon kedvelem, tudjátok, az édes ízeket is, meg az édes sütiket.
Olyan keservesen tudod mondani, hogy már el se hiszem.
Jaj, igen. És azért próbálok az alakomra is vigyázni, szóval, hogy azért ilyenkor nagyon jó a répát is, ezt, mint alapanyagot használni az édességekben. És a blogomon egyébként tavasszal volt utoljára felrakva egy ilyen répatorta, mert hogy annak a díszítése is nagyon különleges volt, aki szeretné fotókon is látni, az ott láthatja, hogy a répából nagyon-nagyon szép dekorációkat lehet készíteni. És maga a répatorta egyébként belül is nagyon-nagyon sok aszalvánnyal, csoki darabbal, különféle olajos magvakkal, nem csak bióval, hanem akár kesúval, napraforgó maggal, tök maggal lehet variálni, mandulával, mogyoróval, akinek mi van otthon, és ezzel mindenképpen azt lehet mondani, hogy szinte végeláthatatlan variációt lehet elkészíteni belőle. Azért is nagyon praktikus süti egyébként, mert hogy a száraz alapanyagokat gyakorlatilag a hozzávalók közül csak össze kell keverni, egy külön tálba a nedveseket, összeöntjük, és gyakorlatilag készen is vagyunk, már csak a sütésre kell kellő időt szánni. Ez mindenképpen egy olyan süti, aminél tűpróbát kell végezni. Ha úgy érezzük, hogy sütéskor nem eléggé gyorsan sül a belseje, viszont a teteje pedig nagyon kezd pirulni, akkor szerencsés esetben teszünk rá egy kis alufóliát, és akkor gyönyörűen van ideje elkészülnie, átsülnie. Ha elfelejtjük ezt, akkor előfordulhat, hogy kicsit túlsül, de akkor se kell megijedni, mert hogy a répa tortának a tetejére mindenképp, illetve tölteléknek is nagyon-nagyon finom, krémes kencepicéket lehet elkészíteni, és nem csak feltétlenül mascarpone-ból. Én már készítettem gyakorlatilag sűrű tejfölből, ricottából, sőt, a legegyszerűbb módon tojásfehérje és cukorkeverékéből egy mázat, ami ha túlsütöttük, akkor ragyogóan el is tudja ezt a kis konyhai bakit takarni, illetve hát segíti visszapuhulni, hogy ne legyen túl kérges a sütinek a teteje. Úgyhogy ez most ilyen kezdőházi asszonyoknak is egy jó kis példa. Néha én is belefutok, hogy a sok-sok dolgom miatt nem úgy figyelek a sütőre, de remélhetőleg ez most hétvégén nem így lesz. Úgyhogy nálam ez fog most készülni, és készülök a piacra menni is, bár mondom, amilyen morcos idő van. Nem nagy kedvem van még ehhez, de
hát jó, ezt te morcos időt, egyáltalán nincs morcos idő, kellemes őszi idő van.
Nézőpont kérdése.
Én inkább szeretek, bár őszi születésű vagyok, sőt októberi, és az aztán végképp már nem a szívem csücske, én inkább nyári vagyok, ezért is próbálom legalább az ízvilágokkal a konyhába visszacsempészni még az igazi nyarat. Úgyhogy,
hát rajzolj napocskát a falra, meg szóval lehet ezt.
Jó, jó ötlet.
Fest ki az lakásodat sárgára.
Egyébként ezt én mindig így szoktam. Tehát, hogy mindig variálom a díszpárnáknak a húzatait, meg a plédeket, amiket kirakok, soval, dekorációval is mindig próbálok kicsit vidámabb hangulatot kelteni az őszbe. És azt nem mondtam az előbb, hogy a répatortába is lehet még pluszként csempészni, későbbiekben majd egy kis sütőtököt, vagy akár almát is, reszelt almát is, még finomabb lesz tőle. Ez egy plusz ötlet.
Köszönjük.
Köszönjük.
És hát jó mulatást a piacon.
Köszönöm szépen, igyekszem.
Szia, minden
és
jó.
És nagyon szép hétvégét, és jó rádió.
Néktek is.
Köszönjük. Szia. Szia.
Sziasztok, sziasztok.
Yeah.
reggeli 10 óráig.
A vonalban beépített nézőnk Benda Mihály, és a filmajánló, amiről pedig most beszélgetni fogunk, az a Kitörés előtt című film, Damien Couture rendezőnek a filmje. Remélem, hogy jól mondtam az úriembernek a nevét, ami egy, hát egy drámai pillanatot ragad meg, ami pont az ukrán háború kitörésének a pillanata, és ez egy ukrán családot egy tenerifei nyaralás alatt ér. Szia, Misi!
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Ugye, jól mondtad, az ukrán háborúról szól a film, de tegyük hozzá, hogy úgy szól az ukrán háborúról, hogy nem láttunk igazából háborús képeket. Nagy hagyománya van a filmben a különböző politikai történelmi eseményeknek az ábrázolásának, és ez általában úgy történik, hogy az utóbbi időben, hogyha a Saul fiára vagy a utójára gondolunk, hogy a benne résztvevők felerősített nézőpontjából látjuk őket. Ez már a 19. századi regényben is népszerű volt. Gondoljunk a Pármai Kolostornak a Waterloo-i csata jelenet leírásában, amikor Fabrizio del Dongo részt vesz úgy ebbe a 19. század sorsfordító háborújába, hogy nem tudja, hogy a Waterloo-i csatába vesz részt. Mert térjünk vissza a filmhez. Ugye a filmben egy nyaraláson lévő ukrán család a visszautazásukkor döbbennek rá, hogy az országukban, a háborúban, mert hogy az oroszok háborút indítottak Ukrajna ellen, de tegyük hozzá, hogy a 82-ben készült már egy lengyel film, a Nagy Gázsi címmel futott, ez volt a magyar címe, Moonlighting. Ez egy NSK angol nyelvű film, nem is akárki rendezte, Skolimowski, aki maga is filmrendező, de ő írta a Kés a vízben című film forgatókönyvét.
De ez figyelj, a Steven Spielbergnek is volt egy filmje,
olyan a Terminál. Egy helyzetet állít elénk, mint a Kitörés előtt, hogy négy lengyel vendégmunkás elmegy Angliába dolgozni egy hónapra, hogy azt a pénzt, amit egy év alatt keresnének, egy hónap alatt megkeresik. Eközben a Lengyelországban 81-ben háborús állapot alakul ki, mert hogy Jaruzelszki úgy akarja megtörni az ellenállást, az ellenzéki ellenállást, hogy bevezet egy katonai hadi állapotot, lezárja az ország határokat, és a vendégmunkások közül csak az angolul beszélő főszereplő az, aki látja, hogy mi történik az országban, és nem árulja el a társainak. Tehát ott is egy úgy van ábrázolva egy politikai esemény, hogy a periférián, nem is azon a helyszínen lévő szereplők épp hogy érzik, épp hogy megtörténik velük ez az esemény. De térjünk vissza a filmünkhez. Couture-nak nem ez az első filmje, a másik filmje is szép sikert ér el, a Kenyér és Só, ami a Cinegón megtekinthető. Majd még visszatérek, hogy mi a hasonlóság a két film között. Tehát egy család a Kitörés előtt című filmben szembesül, hogy nem tudnak visszatérni a háború miatt, és bár a szálloda felajánlja, hogy továbbra is ott lakhatnak, méghozzá ingyen, a család már nem tudja magát turistának tekinteni, egyre inkább tehát nem bevándorlóként, hanem menekültként érzik magukat, és bár további turistautokon vesznek részt Tenerife-ben, de ezt már nem tudják igazából élvezni. Mint már említettem, nem nagyon látunk háborús képeket, csak telefonbeszélgetésekből tudjuk meg, hogy akik Ukrajnában vannak, hogyan élik meg ezt a borzalmat. Mi a családot látjuk, ahogy egyre inkább a hatalmukba keríti a háborútól való félelemüket, és ez a család egymás közötti kommunikációjára is kihat. Ugye egy négytagú családról beszélünk, egy apa, két gyerek, ebből a Sofia egy kamaszodó, túlsúlyos lány, míg a Fred egy fiatalabb fiú. Az is kiderül, hogy a feleség, Nastya, nem a gyerekeknek az édesanyja, ez egy beszélgetésben nyilvánvalóvá válik, de nem derül ki, hogy mi történt a gyerekek anyjával. A főszereplőnek én leginkább Sofiát tekintem, ő nézőpontjából nagyon sok minden megtudunk mi nézők is. Ő az, aki elkezd barátkozni egy afrikai menekült kisfiúval, akit a szállodából elzavarnak, úgy találkozunk vele először, mert hogy nyakláncokat árul. És a Sofia felveszi vele a kapcsolatot, és beszélgetnek, és az ő sorsán keresztül tulajdonképpen mint egy megérzi, hogy az ő státuszuk mennyire más lett azáltal, hogy most már nem tudnak hazamenni, és egy idegen országban nem turistaként vannak. A film laza jelenetekből építkezik, az újabb utazásokból, amelynek során a családban veszekedések bontakoznak ki. Ugye a kezdetbeni látszat harmóniát egyre inkább átjárja a feszültség a jövő miatt. Nagyon jól mutatja ezt, hogy milyen apró határ van a harmónia és a feszültség között. Az a jelenet, amikor már tudják, hogy ki robbant a háború, és bevallja a Sofia, hogy nyitva hagyta az ablakát. Erre Nastya mondja neki, hogy de hát ő bezárta. Sofia felháborodik, mert hogy kamasz, hogy a nevelő anyja bement a szobájába már megint. Tehát ez a háború tudata átjárja az egész családot, és nagyon gyakran veszekednek, a gyerekek egyre frusztráltabbak, és ez a frusztráltság időnként a környezetre is kivetül. Például abban a jelenetben, amikor egy orosz család ül le melléjük a szállodába, a mostanya hallja a beszédüket, és hangosan mindenki előtt elkezdi őket szidalmazni.
Misi, hadd kérdezem meg, hogy...
Visszatérek az első filmre. Nagyon hasonló a két filmnek a szerkezete. Ugye az is, a kenyér és a só, az egy lengyel témájú, lengyel nyelvű film, ahol egy zongorista fiú, aki az akadémián tanul, tér vissza a családjához, és ott szembesül azzal a nihillel, a semmivel, ahogy ott a fiatalok élnek, és belecsöppen egy konfliktusba is, amikor a kebabosokkal összetűzésbe kerül ez a igazából semmit nem csináló, csak söröző, szívó, bulizó fiatalok. Ott is ugyanezt a szerkezetet látjuk, hogy jelenetek vannak, és a következő jelenet is. Ezek a jelenetek, mint a kitörés előtt is, nagyon sok improvizációra épülnek. Ugye ez nagyon dokumentaristának érződik.